Sziasztok, ez itt a Karanténkast 31. adása, pontosan 60 évvel azután, hogy bemutatták Alfred Hitchcock pszichóját, úgyhogy mindkét vendégemtől azt fogok kérdezni, hogy mi volt az a film, vagy élményemtől a legjobban félt életében. Itt van velünk Monc Attila, aki azt hiszem, hogy nem fél semmitől.
Sziasztok! Én akkor féltem igazán, amikor volt egy visszatérő álmom gyerekkoromban, hogy merülök lefelé a Marianárokba, és aztán, amikor ebből felébredtem, akkor így ilyen a víz alatti tartózkodástól féltem mindig. Volt, hogy a saját temetése még eljutottam így az álomba. Ez volt az egyik. A másik pedig nagyon okosan és bölcsen a Híd a Kváj folyón című film után mentünk át Szlovákiába, Komáromba a hídon, és ott azért úgy belevillant. Na mi van, hogyha ez is megadja magát a természetnek? Így ez a kettő volt, amire emlékszem.
Underwater címmel találhatsz a moziban Marian Árkos horrort. Annyira nem jó, de Kristen Stewartnak iszonyú jó haja van benne. Ezt tudom hozzáfűzni.
Igen.
Zoli? Sziasztok. Mert hogy itt van velünk Budai Zoltán. Elemzője.
Meglátjuk meddig. Én eleve nem szeretem a horror filmeket, és így eléggé jól kikerültem, hogy nem is nézem őket. Tehát ez miatt nem volt soha olyan, hogy így utólag féltem volna tőle, hanem hogyha valaki így bedobott egy horror filmet, akkor azt mondtam, hogy én akkor most valami más csinálok. De amúgy én egy eléggé egyszerű ember vagyok, és én a magasságoktól félek, tehát téviszonyom van azért, és pár éve volt, hogy azt gondoltam, hogy hát azért ez egy leküzdhető dolog, meg igazából nincs is téviszonyom. És nem tudom, hogy voltatok-e Koppenhágában, ott van egy eléggé magas templom, aminek föl lehet menni a tetejére, de a végén már kívül mész egy ilyen spirál lépcsőn, és a spirál lépcső az kifelé lejt. Tehát, hogy ez nem egy ilyen egyenes lépcső, hanem hogyha letennél egy labdát, akkor így legurulna a labda, és így leesne a templom mellett. Nagyjából két lépcsőfokig jutottam, amikor mondtam, hogy annyira biztos, innen is biztos ugyanolyan a kilátás, mint a tetejével, és visszafordultam.
És itt van velünk Haraszti Ádám. Ádám, mitől félsz?
Hű, én attól féltem ebben a szezonban, hogy az Arsenal nem fog semmilyen nemzetközi kupa mérkőzés játszani a következőben. Ez a félelem elég sokáig kitartott, de szerencsére elmúlt. Ennél csak egy jó fokkal féltem jobban, hogy lemaradok erről az adásról, de szerencsére ezt is megoldottuk.
Nem tudsz lemaradni. Zolihoz pedig még annyit fűznék vissza, hogy nem csak horrorfilmektől lehet egyébként félni. Én rettenetesen rettegtem az Óz a csodák csodája filmverziójában a Nyugati boszorkánytól. Aki azt hiszem, hogy a forgatás alatt majdnem meghalt attól a zöld anyagtól, amit rákentek a kis arcára. Úgyhogy így. Attilát kérdezném elsősorban, aki kiválóan pakolja össze a műsortervet. Hamarosan borzalmas mennyiségű kézilabda mérkőzéssel fogunk találkozni, ami ugye azt is jelenti, hogy újraindul a kézilabda élet. Miket láthatunk, illetve azt mondd meg, hogy mit jelent az, hogy a Tatabánya legyőzte a Veszprémet felkészülési meccsen?
Az utóbbi az köbös semmit.
Én is így gondoltam.
Tehát én azt gondolom, hogy ebből ne vonjunk le semmiféle következtetést. Legfeljebb az, hogy a Tatabányából lehet csapat annak dacára, hogy kb. 10-en elmentek, és majdnem ugyanannyian érkeztek. Én azt gondolom, hogy a Veszprémnek itt szeptember közepén kezdődik, majd a szezon addigra összeállnak annyira, amennyire kell. És igazából nekik az a faramúci helyzet, hogy egyszer kéne hogy december 28-án a formába lendülni, meg egyszer majd eljutni odáig, hogy májuson még egyszer Final Four-t játszhassanak. Borzalmas mennyiségű kézilabda meg annak köszönhető, hogy úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk megfelelően és méltóképpen felvezetni a szezont, és a BL csapatainkkal kapcsolatba léptünk, megegyeztünk, kötöttek le nagyon érdekes edzőmeccseket, felkészítési meccseket, nemzetközi találkozókat, és azokból tudtunk mazsolázni, és azok kerülnek képernyőre. Eddig összesen tartunk 6 meccsnél, de nagyon szeretnénk még legalább egyet közvetíteni. Ugye ezekben benne van a Veszprém Kielce, benne van a Szeged Orvosháza hazai idényítője Szegednek, benne van a Szeged PPD Zágráb, ahol megint csak két BL csapat találkozik, ugyanúgy, hogy Veszprémben. A Győrnek immár két meccse van benne, mondjuk így, hogy Európai Szuperkupa meccs a Siófokkal, hiszen ugye a két hivatalban lévő címvédő találkozik egymással, úgyis, mint a BL meg az EHF Kupa legutóbbi győztese. Valamint van egy Győr-Vác meccs, ami meg két nemzetközi kupa induló magyar csapat találkozik, és közben adunk még egy Fradi Szombathelyt is augusztus 20-án majd.
Melyiket várod a legjobban?
Veszprém Kielcét.
Ez augusztus 21-e, ha jól emlékszem, péntek.
De ez így van, ez így van. Aztán lesz, ami kellemes meglepetés, akkor egy augusztus 30-én meccset is várok még, de az még csak nagyon ilyen államkategóri. Illetve arra vagyok még kíváncsi, hogy az már biztos, hogy mi adjuk a Gyöngyösnek a abszolút európai premierjét, feltéve, ha lesz és meg tudják rendezni. Hogy ott nehezítő tényező az, hogy macedón csapat az ellenfél, és hát ugye egyelőre nem lehet tudni, hogy az EHF-nek mik a szándékai, bár elég erősen igen lesz.
Fantasztikus átkötés, ugyanis éppen arról beszélkedtem volna, hogy a Kielnél bejelentették, hogy fizetéscsökkentés lép életben, mindenki kevesebbet fog keresni, illetve a csapat vezetősége arra próbálja presszionálni az EHF-et, hogy ne legyen bajnokok ligája szezon, mert ez jelen körülmények között teljesen kivitelezhetetlennek tűnik. Vannak olyan információid, Attila, hogy az EHF hogy áll ehhez a dologhoz? Nyilván azon kívül, hogy nagyon szeretné, hogy a szezon megrendezésre kerüljön.
Én az biztos, hogy az EHF erősen gondolkodik. Tehát ez csak indulunk abból ki, hogy ez egy vadi új szerzéses periódus, hiszen most már az EHF az Infronttal van egy 10 éves kooperációban az európai kupákat illetően, és azt gondolom, de szerintem ebben nyugodtan erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg, hogyha van egy ilyen induló partneri viszony, ott nem lehet azt megcsinálni, hogy nem teszel meg, mintha elinduljon az. Tehát nyilván meg kell találni azokat a megoldásokat, hogy lehet játszani, és nem azt kell megtalálni, hogy hogyan bújjunk el az első akadálynál azonnal a pince legmélyére, mert bombáznak bennünket. És ugye biztos vagyok benne, hogy itt ez a fő cél, hogy ebből mi fog kisülni, azt nem tudom. Az egészen biztosnak tűnik, azt külföldi internetes portálokon olvastam, hogy az EHF az még azon is gondolkodik, hogy minden egyes csapatnak, minden egyes idegenbeli mérkőzésre ad pénzügyi támogatást chartergép bérlésére, hogy ezzel is megkönnyítse az utazást, illetve megkönnyítse az, hogy lehető legkevesebb időt kelljen tartózkodni olyan területen, amit nem ismersz. Most ugye ezután jön az, hogy szurkolók, nézők, hiszen azért a kézilabda sokkal erőteljesebben épít a nézői bevételekre, mint mondjuk a labdarúgás. És én azt gondolom, hogy ez lehet az a pont, ahol valamiféle megegyezés, hogy ezt hogyan kompenzálják, vagy hogyan oldják meg, mert azok a bevételek, főleg az abszolút piaci alapon működő német csapatoknál irgalmatlanul jelentősek. De ha most kéne fogadni, akkor szerintem a BL az majdnem biztos, hogy el fog indulni, és szerintem az European Handball League is ilyen 80-90%-os biztos.
Ha minden jól megy, akkor ugye Magyarországon nézőkkel rendeznék a mérkőzéseket.
Na ebbe az ügybe aztán én nem, mert ez egy borzasztóan kényes és nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy jelenlegi papírra írt szöveg alapján igen, de nem lennék meglepve, hogyha ez változna, és legalábbis lennének számszaki restrikció.
Hát ezt majd meglátjuk. Minden esetre a kluboknak biztosan az lenne az érdeke, hogy beengedjék a nézőket.
Na ez abszolút így van.
Újraindult az Európa Liga, újraindult a Bajnokok Ligája, úgyhogy rögtön számon kell, hogy kérjelek titeket. Azt ígértétek, hogy Bayern München Róma döntő lesz, amire elvisztek engem. Mi van a Rómával? Csak én nem mert ide jönni.
Szerintem ő elmenekült el.
Mit láttatok egyébként a meccseken, hogy hogy állnak ők formával? Sikerült-e megtartani a formát? Ugye óriási különbségek vannak, hiszen vannak bajnokságok, amik újraindultak, és játékban vannak a csapatok, és vannak bajnokságok, melyek félbe szakadtak. Nyilván első gondolatod az lenne, hogy aki játszott, az biztos, hogy jó formában van, ennek ellenére a Lyon, aki nem játszott, kivert a Juventust.
Szóval most már meg más is.
Én megmondom őszintén, a németektől tartottam ilyen szempontból egyébként, bár a Lyon is érdekes kérdés, hogy csak legalább jutott valami tétmérkőzés féle is, és azért a Paris Saint-Germain ellen is megmutatták, ugye a francia Liga Kupa döntőjében, hogy azért van még bennük, vagy volt még bennük tartalék, meg fel voltak készülve arra, hogy egy egyébként alapvetően támadó felállású csapatot, amely komoly minőséget képvisel, meg tudjanak állítani. Juventus rá volt kényszerítve arra, hogy támadjon, annyira nem állt jól nekik, ráadásul ugye még elég gyorsan hátrányba is kerültek. Játszhatta a Lyon a saját játékát, és több mint megfelelt. Azért továbbra is tartanám azt, hogy ezt a párharcot elsősorban a Juventus veszítette el, sem, mint a Lyon nyerte volna meg. De azért...
Egyetértesz az, hogy az első meccsen vesztették el?
Nem feltétlenül. Sokat számított nyilván ez az egész, de a Juventusnak az egész karantén után újraindított időszakban mutatott teljesítménye, az tökéletesen predesztinálta arra, hogy kiesőnek a Lyonnal szemben szerintem a Bajnokok Ligájából. Arról nem is beszél, hogy ez az egész Sarri féle történet, hogy már ahogyan ő oda került a kispadra a Juventusnál, az is egy eléggé furcsa történet volt, és nem sok olyan jel utalt arra az egész szezon alatt, hogy ezt valóban szerette volna igazából bárki ennél a klubnál, és szerintem egy kicsit ennek is hitták meg a levét ilyen szempontból.
Magyarul azt mondod, hogy ki kellett rúgni?
Nem kellett volna felvenni, én azt mondom igazából.
Egyetértünk, azért kérdeztem így.
Nem, ez azért furcsa a sztori, mert fogunk majd beszélni nyilván ugye Andrea Pirlo kinevezéséről is, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezzel most jobbat húzott a Juventus, és óriási kockázat van ennek az egész történetnek így ebben a formában. Csak arra is válaszol, amit Galus kérdezett, én például jobban féltettem a német csapatokat ilyen szempontból, hogy mi lesz velük majd, akár az Európa Ligában, akár a Bajnokok Ligájában, ehhez képest meg aztán bőven helytáltak, sőt,
csak a papírformát hozták.
Jó, oké. Okay.
Wolfsburg kapott egy 3-ast 88. perc után, ugye Donetskben. A Frankfurtnak a legjobbja a Trapp kapus volt, aki egyes osztályzatot kapott a bázelni vereség során. Tehát ők nem borították fel a papírformát, a Leverkusen meg a Bayern továbbítása meg, tehát az várható volt.
Abszolút, persze.
A Lipcse pedig már elintézte, hogy az Atletico-ban játszanak kettő.
Na igen, ez is egy érdekes dolog. Ugye félig meddig buborék formátumban zajlik ez az egész. Lisszabonban van az összes csapat, megérkezett az Atlético Madrid.
Mostantól, eddig ugye igen. Mindenki otthon játszott ezen az előző.
Igen, eddig nem is volt ugye pozitív eredmény. Megérkeztek Lisszabonba a közeli Madridból, és az Atlético Madrid két játékosa is pozitív.
Nem biztos, hogy játékos, az csak kettő
ember. Az Atlético Madrid két embere is pozitív tesztet sikerült bemutasson. Úgyhogy ez mennyire jó előjel így a európai labdarúgás buboré.
Hát jónak semmiképpen nem nevezhetjük nyilván.
Hát az a különbség ugye most egy például NBA buborékhoz, hogy itt megérkeznek, és kb. Másnap játszanak, vagy két-három nap játszanak. Tehát nem az van, hogy akkor bemennek a buborékba, és megvárjuk, hogy mi lesz a tesztekkel, megvárjuk, hogy karanténban legyenek emberek, hanem itt most akkor megint bejön a képbe a csillag kérdése, hogy ki az, aki játszhat, ki az, aki nem játszhat ezen a tornán, mert nem tudjuk még, hogy pontosan kik azok, akik pozitív tesztet adtak, de ez alapján megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy nem csak az Atletico-tól lesz olyan, aki pozitív tesztet ad.
Hát ugye már Real Madrid-tól is volt, jól lehet ezt kiegészíteni, hogy Mariano Diaz volt a tettes múlt hétvégén. Az Atlétikónál annyit már bejelentettek, hogy ma mentek volna el Portugáliába, és költöztek volna be a saját kis zárt világukba, de ezt az utazást elhalasztották, hogy majdnem 100 fős kontingens ment volna az Atlétikóval. Most letesztelnek mindenkit, és azt követően dől el, hogy mennek vagy nem mennek. Ami ugye biztos, hogy ezt nem tudják el. Tehát ebbe kell megoldást találni, hogy ha találnak 20 olyan játékost, aki egészséges, akkor szerintem játszani kell, és kész. Nagyjából szerintem így.
Ugye valami ilyesmi lett volna terve az MLB-nél is, aztán látjuk, hogy ott meg mi lett ebből.
Hát jó, basszú, csak ott azért van valamennyi lehetőséget halasztani. Itt hova halasztod?
Igen, az persze az igaz.
De én a 20 játékos sem tudom, most a 20 játékos az hogy van meg? Mert tegyük fel, hogy tegnap volt kettő pozitív teszt, mondjuk ma lesz azt a kettőt beleértve 5, és akkor azt látod, hogy ez így terjed, és akkor gondolom a Lipcse sem nagyon akar játszani akármilyen 15 játékos ellen, akinél nem tudod pontosan, hogy most éppen elkapta vagy nem, csak még nem mutatta ki a teszt. Tehát hogyha éppen megy végig a csapaton. Emiatt ez a hétfő kedd ilyen szempontból szerintem eléggé fontos lesz, hogy ez most kettő eset, amit gyorsan izoláltak, és hogy alapból is eléggé odafigyeltek arra, hogyha valaki elkapja, akkor ne terjedjen a csapaton belül, vagy pedig ez az első kettő pozitív eset volt, és még jönnek.
Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye Németországban ezt úgy csinálták meg, hogy vége volt a bajnokságnak, és minden csapat hosszabb, rövidebb időre elzavart a szabadságra a játékosait, utána elkezdték az egyéni edzéseket, meg azokat az jellegű edzéseket, ahogyan a zárt kapus bajnokságnak nekimentek, és közbe teszteltek, és amikor letelt mindenféle határidő, akkor eresztették össze a játékosokat. És ugye ennek lett az az eredmény, amikor a tesztek meglettek, a Köln ezért nem ezért tudta azt megcsinálni, hogy két játékos ellen kimutatták, hogy hoppá, pozitív, akkor a csapat edzés elkezdődött, mert nem edzettek addig közösen. Tehát szerintem ez csak megint az a latinos könnyedség volt, amiről beszéltünk akár a baseball kapcsán is múltkor, hogy nem lesz itt semmi baj. Hát de van. Csak ezért megbüntetheted-e mondjuk az egész mezőnyt? Hogy azt mondod, hogy na, mert az Atlético Madridnál van két pozitív eset, törlöm az egész tornát, mondjuk a legszélsőségesebb esetet.
Hát melyik a nagyobb büntetés, hogyha kiteszed őket a fertőzés veszélyének, vagy ha törlöd?
Én azt mondom, hogy egyszerűbb lenne azt mondani, hogy még ha nem is biztos, hogy igazságos, hogyha azt mondjuk, hogy akkor ti nem játszatok.
Hát egyébként igen. Ez pont így kéne kezdeni, mint ma bármilyen sérülés lenne tulajdonképpen, csak ez ugye az a helyzet áll fenn, hogy nekik kellett volna vigyázniuk ugye alapvetően arra, hogy ez a dolog ne történhessen meg. Tehát itt szerintem abszolút semmiféle etikai kérdésben nem kell különösebben bemenni, hogyha ezért őket bármiféle retorzió éri, mert maximálisan megérdemlik.
És ez az a világ, amiben élünk, mert az NFL-ben is elmondták, akkor most vannak a hangzatos nyilatkozatok itt a szezon elején, hogy a legfegyelmezettebb csapat fog nyerni. Tehát, hogy van egy küzdelem, vagy van egy verseny, ami megy a pályán, és van még egy verseny, hogy mennyire tudjuk megvédeni a játékosainkat, hogyha van egy pozitív eset, mennyire tudjuk izolálni. Tehát ez is most már, amikor mondjuk újraindultak a bajnokságok, és az előző szezon volt igazából, ott még mindenkit váratlanul értek a dolgok, de most már minden csapatnak szerintem alkalmazkodnia kell a helyzethez, és ezzel is meg kell küzdenie, hogy a pályán kívül is a vírus ellen megy egy másik csata. Az más kérdés, amit itt az NFL-ben majd fogunk arról is beszélni, többen mondanak, hogy ez összekapcsolódik a kettő, mert nyilván minél fegyelmezettebb vagy, annál kisebb az esélye, hogy a legjobb játékosaidnak ki kell ülnie heteket majd.
Igen, és nem is egyébként ez lenne a precedensteremtő megoldás, mert hogy az MLS is úgy indult, hogy rögtön két csapatot kizárt, a Dallas-t és a Nashville-t, akiknél azt látták, hogy nem tudják kezelni a fertőzéses helyzetet. Azonnal azt mondták neki, hogy tök jó, idén ti nem játszatok. Tehát létező megoldás lehet ez is.
Oké, csak azért azt ne felejtsük, hogy az MLS is back, az csak egy tornasorozat volt, és nem egy bajnokság, vagy...
De a rendszer az hasonló ilyen szempontból szerintem megállja.
Abszolút így van, csak nagyobb a rendszer meg, csak szerintem egy BL-nél nehezebb egy ilyen döntést meghozni. Jó, lehet, én azonnal ezt hoznám meg, ugye ezt is mondtam, hogy szerintem Atlétikót kell pelengére állítani, és nem azt mondom, hogy jól van, kedves Atlétikó, nem baj, várjuk meg, amíg meggyújtok, addig a többiek is itt várnak, aztán kész. Na,
pontosan erről van szó, mert az egész tornának a létét veszélyezteti ez a történet. Tehát, hogyha ez nem tudja záros időnből ezt megoldani, akkor nincsen más megoldás, mert a többieket is veszélyeztetik. És ez ennél sokkal fontosabb mindenki számára.
Ez így van. És ugye azt hiszem, hogy felnőtt értelmesnek tűnő emberektől lehet, hogy elvárható, hogyha egy sportág meg a csapat a jövőjéről van szó, akkor annak megfelelő fegyelemmel próbálnak meg viselkedni.
Nehezemre esett, de visszanyeltem, hogy focista. És az egyébként, sajnos az akkor része lenne a dolognak, hogy így a Lipcse játék nélkül elődöntős. Ami hát nyilván valakinek sajnos, valakinek kevésbé sok. Mondjuk egyébként így nem vagyok nagyon mélyen képben az európai focival, de ez nem egy olyan dolog, hogy így a Lipcse amúgy azt ne tudná megoldani saját erőből.
Alapvetően hát nem, 70-30 de... az Atlétikónak szerintem, hogyha igen? A százalék. De lehet, hogy ezzel nem ért
egy... Lehet egy kicsit finomabban fogalmazni, mondanám azt inkább 60-ne.
Akkor szopó. No, és visszatért az Európa Liga is, rögtön ma este egy Manchester United Kopenhága mérkőzéssel térünk vissza mi is a közvetítésre. Ott láttok valami érdekességet azon kívül, hogy a Róma kiesett?
Kifejezetten erre a meccsre gondolsz, vagy az előző fordulóra?
Egyelőre az előző fordulóra, és utána térjünk át.
Tehát szerintem minden nagyjából normálisan alakult, úgy, ahogy lehetett várni.
Igen, nagyon meglepő dolog nem történt. Tehát jó, igen, mondjuk ilyen szempontból tényleg ez a Sevilla-Róma volt a legizgalmasabb. Egyébként meg a többi, ott volt talán elkevésbé megtippelhető, hogy mi lesz a vége, de azért ott is ezt sejtettük szerintem alapvetően.
Hát, én azért 3-25.
A Rómára?
Aha. Túlságosan is becsapós volt az, amilyen szépen hozták a szezon végét az olasz bajnokság vezetek szerint.
Lehet, hogy legalább remélem, hogy a Csabi pénzével játszott. A
Csabi 3,5 kockázt adta meg, ne aggódjál.
Ó, katasztrofálisak vagytok. Na mindegy, szóba került már Andrea Pirlo kidevezése, térjünk is vissza erre. Én azt írtam nektek, ugye az történt, hogy a Juventusnál elküldték a korábbi vezetőedzőt, akinél kevés volt az, hogy megnyerték szokás szerint az olasz bajnokságot, viszont a Bajnokok Ligájába idő előtt búcsúztak, és kinevezték azt a Pirlót, akinek semmilyen edzői előtörténete nincsen. Leszámítva azt, hogy másfél hónappal ezelőtt kinevezték a Juventus U23-as csapatának edzőjének. Találkoztatok-e valaha ilyennel? Én nagy lelkesen feladtam a feladatot, hogy keresetek nekem hasonló példákat, amikor valaki nulláról hirtelen a pályafutása végén azonnal vezetőedző lett. Én nem találtam ilyet, Wayne Gretzkyt, de neki volt egy pár év ott, amikor ő nem csinált semmit valójában, és nulla vezetőedzői tapasztalattal először felajánlották neki, hogy vegye meg a Phoenix Kajó 10%-át, ő ezt megvette, majd kinevezte magát vezetőedzőnek, 4 év alatt egyszer sem sikerült a play-offba kerülniük, ennyi az ő vezetőedzői története, de rajta kívül tényleg senki olyat nem találtam, aki bármilyen minimális edzői tapasztalat.
Ez becsapós dolog, de ugye nyilván egy időben nagy divat volt a játékos edzők alkalmazása. Uh-huh. Most ugye rengeteg arrib meccset közvetítettünk az NBA-ből, ez a Boston Celticsnél is nagyon menő volt, Bill Russell vezette azt a Celticset, amelyik ugye sokáig az utolsó csapat volt 69-ben, amelyik nagy döntőben 7. mérkőzés idegenben tudott nyerni. Bele akkor ez a történet működött, de hát más időket írtunk azért ma. Tehát az kicsit ilyen, nem azt akarom mondani, hogy történelem előtti időszak volt, de hát nyilván pláne az, ami képes, ami most zajlik, nem csak a kosárlabdában, hanem bármelyik sportágban. Azt gondolom, hogy ennél jóval alaposabban elváltak már ezek a szerepkörök, semmint, hogy ezt valaki így valóban sikeresen tudná megoldani.
Hát én azért nagyon könnyen tudok egy nagyon hasonló esetet hozni, mert eleve az egész eset kapcsán én nekem eléggé fájni fog, hogyha a Milán nagyjából végigment a 2000-es évek sikercsapatán, és az összes hát játékos kipróbáltam el edzőként, igen. És majd Pirlo fog bejönni, azon nagyon kileszek. De az első, aki jött, az Zédorf volt, aki nagyjából kedden még Brazíliában foci edzésen volt játékosként, és pénteken váltotta azt az Allegrit, aki egy sikeres edző volt, és bajnokságot is nyert a Milánnal. Tehát ő nem is a játékos karrierje után, hanem egy brazil foci edzésről esett be vezetőedzőnek. Utána nyilván Zédorf után jött Inzaghi, volt Brocchi, Gattuso, tehát négy korábbi játékos is. Vannak, akik pedig máshol vannak, ugye Stam, és szerintem Shevchenko is volt. Na majd most meglátjuk Pirlónál, de az a négy edző után eléggé rosszul fog esni, hogyha majd pont Pirló lesz igazán sikeres. Közben Gattuso meg Inzaghi sikeres, csak nem a Milánnál.
Aki elsőre beugrott, az Beckenbauer volt, aki ugye mindenféle edzői tapasztalat nélkül 1984-ben leült a német válogatott kispadjára, Jupp Derwaal helyére, és az első tornáján VB ezüstérmes lett, ugye Maradonáék mögött, aztán 1990-ben meg világbajnok a német válogatott arra, úgyhogy ugye neki olyan különösebb edzői papírja az nem. Tehát nekem ez ugrott be. Nyilván Zidant is hozhatjuk abban az esetben, hogyha azt mondjuk, hogy a Real Madrid Castilla az utánpótlás csapat volt, akkor neki az első felnőtt csapata az a Real Madrid.
Már ez a felnőtt csapat volt, az pont az lényeg, hogy azért az...
Azért mondom, hogy ha utánpótlás csapat, nem mondjuk úgy próbáltam megfogalmazni, de akkor...
Akkor Dárdait is hozhatjuk, hogy neki meg tényleg utánpótlás volt, és akkor onnan válogatott.
Igen, az nem rossz mondjuk, hogy...
De az utánpótlás az oké. Okay. Tehát ha megnézed, akkor mondjuk az amerikai rendszerben a legtöbb NHL-es az assistant coachként kezdi. Ugyanez igaz az NFL-re is, hogy ott akkor valami védőedző vagy, nem is koordinátor, hanem akkor te vagy a védők, a futók, a tight endek, a offenzívfal edzője, és ők így járják végig ezt a szamárlétre. Tehát ott nem az van, hogy lemennek utánpótlás csapathoz, hanem akkor rögtön bekerülnek az edzői stábba, de vezetői edzői kinevezés nélkül. Nagyon kevés példát tudok, például Patrick Roy volt az, aki nem volt a NHL csapat stábjában, mint edző, viszont ő is volt a saját maga által tulajdonolt junior ligás csapatnak, ő volt a vezetőedzője éveken keresztül, és úgy kapott utána vezetőedzői munkát az NHL-ben.
Pirlónál szerintem még az az érdekes, hogy ő azt hiszem, hogy múlt héten, vagy kb. 2 hete mondta el, hogy voltak CVA-s, CVB-s ajánlatai, de ő inkább akarta követni ezt a Zidane Guardiola utat, és inkább tanulni még utánpótlás edzőként, és csak utána egy első csapat élére kerülni. Úgy tűnik, hogy ez nem tartott sokáig.
Hát figyelj, másfél hónapig ott volt az U23, de lehet, hogy akkor ez ilyen gyors talpaló tanfolyam volt neki.
Nem tudom, én Pirlóban egyébként nagyon, nagyon sokat látok, bármennyire is fog ez fájni a Zolinak.
Zédorban is sokat láttál szerintem.
Zédorban nem?
Nem?
Nem.
Jó, oké.
Okay. Tényleg nem. Tehát én azt gondolom, hogy Pirlo lehet az a játékos, mint pont ugyanaz az analógia, mint ami Zidane volt a Real Madridnál, hogy ő lesz az, aki meg tudja mutatni Ronaldónak, hogy mit kell csinálni. Nem elmondja neki, hanem megmutatja neki. Ugye Ronaldónak ez volt az egyik fő baja a Reálnál is, hogy amíg nem volt Zidane, addig azért voltak olyan időszakok, hogy na, ezt csináld így, te mondod meg nekem, hogy hogy ugyak szabadrugást, kedves, mit tudom én, ki volt éppen az edző. Ne hülyeskedjünk, mert tudom azt, hogy hogy kell csinálni. Zidánnal meg azt csináltak, hogy fogadtak és lementek az edzőpályára, hogy kiverbe több szabadot, hát nem Ronaldo nyert. És tehát így simán megnyerte magának Zidán. És azért Pirlóval is köthet bármilyen fogadást, mert Pirló is meg fogja tudni ezt csinálni vele, szerintem.
Bőrcipőben, ahogy a legenda tartja.
Igen. Tehát én azt gondolom, és Pirló volt az, de javíts ki a tévedek, Zoli, mert te láttál több mint. Tehát neki azért ehhez a játékhoz van szeme is van.
Ez egyértelmű, de én azt gondolom, hogy Zédorfnak is. Tehát én ezért hoztam be Zédorfot is, hogy ugyanazzal az előjellel jött be. Az más, hogy az nem kellett volna, hogy frontról bejön, és ő egy gyenge keretnek jött be az edzőjének, tehát ott voltak más problémák. De persze, amit eddig tudunk Pirlóról, az jó.
De... Az nem lehet kérdés szerint, amit az adottságai nyilvánvalóan megvannak, csak ez egy óriási, tényleg ilyen vakrafogadás, vagy nem tudom, tehát, hogy anélkül, hogy bármit, nem tudom, hogy egyáltalán futballmenedzserben lát-e bárki játszani, vagy mi alapján. Tehát megint azt érzem, hogy kapkodnak, hogy kicsit ezzel a... Allegri sztoria is érdekes volt, de ezután Sarrinak a kinevezése szintén egy picit ilyen... Akkor ezt úgy éreztem, hogy ez egy ilyen kényszer megoldás, oké, ki az, aki a piacon van, és nagyjából egy elfogadható név, le lehet nyomni bárkinek a torkán, oké, Sarri, jó lesz, nagyon jó. Most kirúgják úgy Sarrit, hogy én megértem az értetlenkedést azzal kapcsolatban, akár hogyan a játék kinézett ebben a szezonban, főleg itt a végén a Juvénél, akár nyilván önmagában csak itt a bélkészés miatt is, de legalább már lehúzott most egy szezont a csapat mellett, és valahogy picit úgy belehelyezkedett ebbe az egész történetbe. Nyilván nem látjuk azt, hogy mi van bent az öltözőben, mert az is bőven belejátszhatott ebbe a sztoriba, hogy a játékosok mennyire fogadták el maguk között Sarrit, de akár mondom, önmagában még azt is megértem, hogy kirúgják, oké. De az, hogy egy 0 kilométeres edzőt hozzanak ide, és pont nem most van az a helyzet a Juventusnál egyébként, csak látva tényleg itt a bajnokságnak a végét, hogy beleférne az, hogy ekkorát kockáztassanak egy edzővel, és ebben simán benne van, hogy tényleg Dejan Zeedorfék. Jelen pillanatban szerintem ennek van a legtöbb esélye, még úgy is, hogy tényleg én aztán, ha van olasz labdarúgó, akit kedvelek, akkor az Andrea Pirlo. Ha van valaki, aki megérdemli tényleg, hogy megbecsüljék, hogy esélyt kapjon akár még ilyen helyzetben, és akkor az nyilvánvalóan ő, csak amikor azt mondjuk, hogy a Juventus tényleg szintet szeretne lépni, és folyamatosan ott lenni a legjobbak között Európában, akkor ez szerintem nem egy olyan húzás, amit megengedhetnek maguknak. Tehát még Zidáról is többet tudtak, mint vezetőedző, vagy mint edző, mint amit most Andrea Pirlóról.
Lehet, hogy hülye a kérdésem, hogyha azt mondjátok mindegyen, akkor semmi baj, majd kivágom. Nem lehet az, hogy van egy olyan edzői stáb ott, aki képes arra, hogy kidolgozza a megfelelő taktikát, és kell nekik egy arc, aki utána a játékosok meg vakon mennek, és megcsinálják azt, amit végrehajtanak.
Figyelj, az edzői stábot az Pirlónak kell vinnie. Ilyenkor az edző rakja össze a saját stábját, nem az van. Nagyon-nagyon kevés olyan edzőről tudok, de szerintem meg lehet egyről se, aki azt mondja, hogy oké, srácok, akkor én ezzel a stábban dolgozom. Mindenki a saját emberét akarja vinni. Aki belemegy abba, hogy kap egy kés stábot, az elfogadja azt, hogy ő tulajdonképpen minek megy csak oda.
Hát tanulni.
A főnök, általában nem a főnöknek kell, főnök szokott tanulni a...
Nem, csak ugye ez egy létező dolog volt, amikor összerakott konkrétan Patrick Roy egy saját stábot. A saját stáb rengeteget dolgozott, megmondta, hogy ő a védelemmel nem akar foglalkozni, ő a támadási taktikával nem akar foglalkozni, viszont pont ugyanúgy viselkedett edzőként, mint ahogy viselkedett annak idején kapusként, tehát bármikor leszállt nála a lila köd, és ráborította a másik kispadra a plexit, és ez egy évig működött. Hát egy éven keresztül az összes játékos vakon ment Roa után. Aztán utána, amikor már bele akart szólni a taktikába, akkor ott már problémák keletkeztek rögtön. Meg hát amilyen természete volt, azonnal összeveszett még a legjobb barátaival is.
Az egyértelmű, hogy Pirlónak a természetével meg a hozzáállásával nem lesz probléma. Ez nem lehet kérdés. Meg abban sem, hogy ha ő ezt az egészet elvállalt, akkor igenis bele fog adni 2000%-ot, és tanulni akar, és jól akarja csinálni. Csak az esélyek nem mellette szólnak. És túl nagy ahhoz a tét szerintem, pláne mostani helyzetben, hogy beleférjen egy ilyen kockázat a Juventusnál.
Kit vittetek volna akkor? Pochettinóról volt eléggé sok.
Azt mondják, ilyen, hogy most a pénzügyi dolgok azok, amelyek ezt keresztbe húzzák alapvetően, és ezért nem volt nagyon más lehetőség. A Juventusnak nyilván Pirlo kötelékben volt ettől a másikhoz. Én abszolút egyébként nekem Pochettino lett volna az első, aki eszembe jut, és szerintem ő tökéletesen passzolatot is volna a Juventushoz.
Nagyjából igen.
Ami Pirlo mellett még nagyon tetszett volna, hogy elviszik Rányikot.
A szép sztori lett volna itt, igen, a Milán után, de arra meg megint csak nem nagyon lett volna esély, hogy tehát létezik azért egy struktúra Juventusnál, amit a szakmai vezetést illeti, az edzői szint felett, és abban most szerintem nem nyúltak volna vele Rangnick ezért, de nem
is gondolom. Allegri visszavitelét te nem adtad volna, Ádi?
De abszolút, ebben a helyzetben az még mindig van szerintem, nyilvánvaló, hogy ott azért nem annyira jó a kapcsolat. Bár ugye ez felmerül egyébként szezon közben is már, hogy esetleg őt visszaültetik, az biztos, hogy ennél jobb megoldás lett volna. Mind a mellett, hogy egyébként meg alig várom, hogy lássam Andrea Pirlót a kispadon, mert egyébként...
Aki nem akart ugye edző lenni a visszavonulás
után, így
az egyetlenül azt írt, hogy
nem. Szóval jó pofa sztori, személy szerint, hogy mondjam, azért nem aggódok a Juventusért, mert a legkevésbé sem érint meg, hogy mi fog történni velük a következő szezonban. Minden esetre eléggé motor dolognak tartom ezt az egészet.
Addig, amíg nem nyernek BLC, de évre-évre cserének edzőt?
Hát, ez is egy nagyon jó kérdés. Bár jó, hát, igen, nem tudom. Az is látszik, hogy nem feltétlenül becsüljük meg. Tehát Allegri munkája ebből a szempontból a legjobb példa.
Meg amúgy összességében ez egy idősödő keret. Tehát itt ez egy ilyen hát, ketyegő bomba, hogy meddig van ebben benne a BL. Én ezért, hogyha előbb Ádi elment ebbe az irányba, hogy Szávinak még egy évet, vagy hogy most már megszokta, azt abszolút értettem, hogy itt nincsen idő még egy évre, csak tény, hogy utána meg ez egy nagy kockáztatás, egy ennyire idősödő kerettel, hogy egy 0 kilométeres edzőt adott tenni.
És ugye a fiatalok közül, mert Delit Rögvest kiszáll, mindjárt majd meg lehet fél évre. Ugye meg kell műteni a vállát.
Hát az Artur Pjanic cseve az legalább ilyen szempontból jót tesz.
Igen, csak az Artur reméljük észt is hoz magával Brazíliából, mert Barcelonában nem.
No, ma este 8 órás kezdettel Manchester United Kopenhága. Ott egyelőre nincs edzőkérdés, de majd egyszer úgy is lesz.
Volt már. United hát,
bőven volt. Nem volt olyan nagyon régen, igen.
Most. De most
ez
nincs.
Igaz, most éppen nincs.
Na, most éppen nincs.
Ezt mondtam, ne kötek egyetek. Annyi hülyeséget beszélek, hogy még akár egy igaz beleférhet. No, térjünk át egy kicsit a baseballra, ahol folytatódik, és ott is van ám egyébként Covid para. Az az egyetlen szerencséje talán az MLB-nek, hogy ez egy csapatra korlátozódik. Tehát nem az van, hogy itt van két játékos, ott van három, hanem most már az egyetlen hordozó, az a St. Louis Cardinals, amelyik 8 meccset tudott eddig lejátszani az eddigi szezonban, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogyha záros határidőn belül, tehát mondjuk a hétvégéig vissza tudnak térni, akkor az a szerencsés helyzet áll nekik elő, hogy 60 nap alatt kéne lejátszaniuk 52 meccset, vagy valami ilyesmi. Tehát egy...
Megoldják ezeket a doubleheadereket szerintem.
Igen, egyébként. De hát hogy örültünk annak, amikor doubleheadereknél bejelentették, hogy 9 inning helyett 7 lesz, tegnap rögtön közvetítettünk egy ilyen meccset, de az is 3 óra volt.
Ez ugye 3 és óra helyett volt a gridbe, tehát ez pont jó volt.
Jó, rendben, igazad van. Remélem, hogy számon kérsz, hogy mit csináltam abban a fél órában, miért nem töltöttem ki.
Miért nem adtam még béz volt, igen.
Hát,
de figyelj, de van valami, most nem tudom kivel, de mintha a Floridának lenne egy olyan menetelés, amikor 5 nap alatt kell 7 meccset lejátszani ugyanazzal a csapat ellen. Valami, mintha ilyesmi rémlen, de erre esküt nem merek tenni.
Van, igen, de hát ugye teljes sorozatok maradtak ki most a Cardinalsnál, amiket egyre nehezebb lesz bepakolni. Tehát nem ugye az van, hogy csak a saját dolgaikkal kell foglalkozni, mert a másik csapatnak is be kell valahova pakolni a meccseit. Úgyhogy már azt néztem, hogy van-e olyan forgatókönyv, ami szerint a Cardinalsnak gyors visszatérés esetén 3 szabad napja lesz az alapszakasz hátra lévő időjében. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor jön el az a pont, amikor adott esetben a baseball ligának azt kellene döntenie, hogy köszi Cardinals, jó volt az idei szezon, eddig tartott. Mert azt gondolom, hogy ennek el kell jönnie.
De tehát nem csak csapat szinten, vagy nem csak liga szinten, de azért a baseball látszik, hogy egyénileg is próbálják ezt eléggé elrontani. Tehát múlt héten említette Sanyi, hogy azért a közép-amerikai játékosok mennyire szabadon vehetik itt a dolgokat. Azért ez a Zach Plesak név nekem nem tűnik dominikai eredetűnek, aki ugye Chicagóban úgy gondolta, hogy ő Cleveland pitchere, aki elment Chicagóban haverokkal vacsorázni, a csapat pedig hazaküldte akkor, hogy most egy darabig ne csatlakozzon a csapathoz újra. Tehát ez megint egy olyan hülyeség, ami nem is értem, hogy jut eszükbe.
Igen, én nagyon kíváncsi leszek az ilyen hírekre az NFL-nél. Mert ott is azért a játékosok többsége az nem azért van ebből a ligában, mert túl okos lenne.
Ez a Cespedes-es sztori is ugye milyen szép volt, hogy ugye eleve, hogy a nem jelentkezett, és akkor egyszer csak kitált, hogy jó, akkor igazából ki akar szállni, mert hogy fél a koronavírustól, aztán ugye kijött róla a videó, hogy egy héttel korábban ugye táncolgatott, meg bulizni volt igazából, tehát hogy ennyire veszik ezt komolyan.
Én ugye, ami viszont a baseball számára mondjuk is egy reménykeltő lehet, az az, hogy ők három csapat volt közepes vagy annál nagyobb bajban, ugye a Florida az még talán ennél is nagyobb gázban volt, mint most, amiben van a St. Louis, és a harmadik az meg talán a Philadelphia volt, ha jól emlékszem, és a háromból kettő már játszik. Tehát már csak igen, a ugye, nem játszik.
Igen, ugye a Phillies a Marlins-től kapta el.
Igen.
Az eredeti történet szerint a tegnapi napon mind a két csapat már pályán volt, a Marlins és a Phillies is, őket közvetítettük is gyógyulásuk örömére.
Ez így van. Ugye eddig 27 meccset halasztottak összesen a baseballba a koronavírus miatt ebben a szezonban. Ugye a Cardinals az július 30-a óta nem játszott semmit. És ugye az is biztos, hogy ezt a hetet úgy kezdődik, hogy a Pittsburgh elleni sorozata az elmarad. Ugye eddig biztos. És ugye a Cubs-szel meg elmaradtam.
De ha már azt könnyebben látom, hogy azoknál a csapatoknál, amelyik már játékban van, ott könnyebben látom azt, hogy akkor ez még pótolva lesz. Ugye a Cardinalsnál egyáltalán a visszatérés is már hetek óta csúszik.
Hát igen.
Viszont képzeld el, Zoli, megtaláltuk Magyarországon a baseballos verziódat, a kilány, ezáltal nem meglepő, több haja van, mint neked.
Azt nem tudom, hogy több munkája lesz-e, mint nekem. Azt meg kiderül majd egy-két hónap múlva.
Igen, az biztos. A hölgyet Gergely Edikőnek hívják, és hogyha minden nagyon jól megy, akkor a következő szezontól a Milwaukee Brewers analitikus elemzője lesz, hogy ez majd pontosan mit jelent, azt majd hamarosan mi is megtudjuk, meg ti is, mert elmegyünk Enikővel forgatni, amikor majd megmutatja azt, hogy mi is az ő munkája pontosan, és csütörtökről péntekre hajnali egykor az egykori kedvenc csapata a Chicago Cubs és a jelenlegi munkaadója a Milwaukee Brewers mérkőzésén, ő be is mutatkozik majd a szakkommentátori pozícióban. Én borzalmasan örülök, hogy amerikai sportligánál sikerül egy lány szakkommentátort leszerződtetnünk.
Az volt, én is hallottam, amikor Galuska egyeztetett vele, hogy az volt jó rajta látni, hogy ő baromi eltökélten tudja, és hogy tényleg ez van, ő ezt fogja csinálni. Tök furcsa volt, hogy ennyire lehet elkötelezett egy ilyen munka iránt úgy egy hölgy, hogy több ezer kilométer. Tényleg nagyon jó élmény volt.
Én annak örülök, hogy az első pillanattól kezdve, amikor ugye egyáltalán felvette velük a kapcsolatot, megírt azzal kapcsolatban, hogy mi is neki a munkája egészen pontosan, ugye egyből a Moneyballt emlegette, és hogy sokan kételkednek abban, hogy ez egy mennyire létező dolog, nyilván nem kell a filmre hivatkozni minden tekintetben, de ugye az alapja az egy abszolút valós történet, és igazából őt is ez érintette meg ebből indult neki ez az egész, úgyhogy tök jó lesz akár erről is beszélgetni majd vele például.
Beszélgetésük egyik jó része az volt, akkor kérdeztem tőle, hogy látta azt a Clint Eastwood filmet, aminek a címére sem akkor sem, most nem emlékeztem, melyben Clint Eastwood egy kiöregedő, tradicionális scout, aki borzasztó rossz viszonyban van a lányával, mert hogy a lányának a férje viszont analitikus scout, és nagyjából arra van felfűzve, hogy Clint Eastwood csak hallgatja az ütő hangját, és megmondja, hogy melyik kezét tartja rosszul az ütőjátékos, és a végén kiderül, hogy természetesen a tradicionális scoutnak van igaz, amire Edikő azt válaszolta, jó van, akkor ezt a filmet nem kell megnéznem. Menjünk tovább azokra az amerikai ligákra, amik működnek jelen pillanatban a buborékban. Bődületesen jól működnek egyébként ránézésre, szerintem már színvonalra is lassan. Az NBA az alapszakasz vége felé közeledik, az NHL lezárta azt a periódust, mely biztosította azt a 16 csapatot, amelyik megkezdi majd, ha minden jól megy, holnap éjszaka, vagy már holnap este magyar idő szerint a rájátszást. De kezdjük azzal, hogy holnap este. Tehát azt én imádom, hogy nagyjából magyar idő szerint 6-kor elindítom az NHL TV-t, és reggel 8-ig meccseket lehet nézni. Mondjuk ez a éberségemnek nem tesz túl jót. Milyen a színvonal az NBA-ben? Ezt többetek látja, mint a hokit, amiről...
Szerintem mondhatjuk, hogy egyre jobb, és nyilván tehát önmagában maguk ezek a scrimmage meccsek is, amelyek arra szolgáltak, hogy magát ezt a buborékban zajló előtornát felvezessék, lettek volna ugye elméletileg az igazi felkészülési mérkőzések, azért egyértelműen érződik, hogy itt a rájátszás közelettével még sok csapat ezeket a meccseket is elsősorban a felkészülésre használja, meg arra, hogy tényleg formában tartsa a játékosait, meg mondjuk ne sérüljenek meg még többen itt, mire elkezdődik a rájátszás, mert azért vannak ugye ilyen problémák is. Az első pár meccsen még abszolút éreztük ezt a, úgy tetszik, szezon elejé volt át a mérkőzéseknek, de egyre jobb meccseket látunk most már itt az elmúlt napokban. A szorossággal előtte sem volt probléma, jó voltak azért nagyon könnyed meccseik is azért itt az elmúlt pár napban, de összességében abszolút, főleg ott nyugaton, ahol ugye a 8. helyért nagyon komoly csata zajlik, ott egyre jobb meccsek vannak, egyre érdekesebb eredményekkel, úgyhogy ezt érdemes is lesz itt figyelni még a következő napokban, és hogy ott pontosan mi lesz a helyzet, mert ott egy nagyon izgalmas párharc fog jönni, még egyáltalán a rájátszásba jutásért majd.
Megszakad a Spurs sorozata?
Meg.
Hát most főleg nem tudom Derek White-tal mi a helyzet, tegnap sérült meg a harmadik negyed elején talán a New Orleans elleni meccsen a San Antonio-nak, amit egyébként aztán nélküle is megnyertek, de hát így is ezersebből vérzik a San Antonio, tehát már az csoda, hogy ideig kitartanak. Még mindig van esélyük, két meccset kell még ugye hozniuk, és akkor hát most jelenleg úgy néz ki, hogy azt tűnik a legesélyesebbnek, hogy a Portland-del kell majd játszaniuk.
Hát de várjál, ahhoz, hogy meg kell, hogy előzniük a Portland-et, vagy a Memphis-t.
Hát a Memphis az úgy zúg lefelé, hogy igazából az lesz szerintem a csoda, hogyha ők nekik lesz egyáltalán esélyük játszani ebben a play-in meccsben, mert ott pont tegnap közvetítettük ugye őket. Egy dolog, hogy tényleg pocsik játékot nyújtottak, hogy ott is kiesett egy nagyon fontos játékos Jaren Jackson Jr. szemében, Ja Morantnak a formája az meg sem közelíti azt, amit láttunk eddig az alapszakaszban, úgyhogy én meglepődnék most már, hogyha a Memphisnek lenne még esélye egyáltalán majd ott játszani.
Figyelj, csak azért, hogy Luka Doncic mit művel.
Várj, még ezt visszavendék, mert Ádámtól feltétlen szeretnék megkérdezni azt, hogy mondj egy százalékot, hogy mennyi esélye van annak, hogy 1996 után először Spurs nélkül rendeznek.
Miért? Hát jelen pillanatban, White-tal tényleg nem tudom ilyen helyzet, de most így azt mondom, hogy 80%. Tehát ha még meg is lesz ugye ez a párhasz, mondjuk, és tényleg a Portland-del kell játszaniuk, ott se ők lesznek az esélyesek.
Optimistább vagy, mint a Csabi?
Ő mit mondott? 90?
Hát 10% esélyt lát arra, hogy a Spurs bejut a playoffba. Egyébként ez annyira brutál ez a sorozat, hogy tényleg 96 óta, 96-os szezon volt az utolsó, amikor a Spurs nem volt playoffban, az
minden
évben. Tehát az tényleg.
Ja, és így ebben az a szép, hogy ott Greg Popovich nevezte ki magát vezetőedzőnek, general manager.
Olyat már láttunk egyébként, aki fordítva is igaz volt, aki vezetőedzőkből neveztette ki magát general managerre, és eléggé jól sikerült az NFL-ben az a trade, vagy cucc, vagy kinevezés, vagy bármi. Mesélj Attila Luka Doncicról.
Hát figyelj, tehát amikor meglátom ezt a videót róla tegnap, azt nem akartam elhinni. Viszi a csávó labdát, bal kézzel vezeti, oké, nem az a dobókez. De utána bal kézzel ad önmagának egy kötényt, és így ad gólpaszt Antetokounmpo mellett. Milyen
bá, és ezt tett hozzá, hogy a hosszabbítás végén, amikor a győzelemről döntött a meccs. A támadás gyakorlatilag a Milwaukee ellen.
És ugye ezt a 19. gólpassz, ami persze karriercsúcs, ő lesz az alapszakasz tripla-dupla királya, ő lesz a Dallas franchise arca a következő 10 évben, remélem.
Én nekem Luka Doncicról mindig az jut eszembe, amikor még nem is draftolták az NBA-ben, és egy trash talkban felmerült az ő neve, hogy ő lesz valószínűleg az első helyen kiválasztott, vagy a következő sztár, akkor a Csabi megkérdezte Cornélt, hogy kihez hasonlítaná a Luka Doncic hatását az NBA-re, Cornél gondolkodás nélkül azt mondta, hogy LeBron James, Csabi és a Baska kiröhögték, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ha ez így folytatódik, akkor Cornélnak lesz igaza.
Egy egészen apró dolgot szeretnék csak ezt hozzáfűzni, nekem volt szerencsém annak idején többször is közvetíteni még az Euroligában az ő mérkőzéseit, azt hiszem 17 vagy 18 éves volt, amikor egy Barcelona elleni Euroliga mérkőzésen egész pályás buzzer beatert dobott. Tehát ennyit arról, hogy mennyire laza a srác, meg hogy mennyire elhajlandó tényleg bármire, hogyha éppenséggel azt látja jó megoldásnak.
Zoli, nézel NBA-t?
Itt vagyok, megtaláltam az unmute gombot. Nem. Nem, ez most nem. Néha szoktam, most azt sem. Most én a Európa Liga bajnokok ligája, és közben fohászkodok, hogy milyen szezon lesz éppen kategóriában vagyok. Az egyetemit azt kezdem elengedni.
Az egyeteminek mikor kéne elindulnia? Most hétvégén?
Jó
vagy kérdés. Már kellett volna menni a múlt héten?
a nulladik hét az augusztus 29 lenne, lett volna. 10 konferencia van az egyetemi első osztályban, abból 5-öt hívnak Power 5-nak, tehát az 5 nagy konferencia, az SEC, ACC, Big Ten, Big 12, Pac 12, ezek azok, akiket nagyjából, ezek azok a csapatok, akiket azért ismerünk itthon is.
Ezek közül a Pac-Man-t ismertem egyedül.
Na látod. És akkor van 5 kisebb konferencia, de mivel van 10 konferencia, és tipikus Amerika az egész, ahogy az államoknál is van, 10 konferencia 10 különböző módon közelíti meg a szezon, 10 különböző módon tologatják a szezonkezdést, azok a legokosabbak, azt hiszem az SEC, illetve a Pac-12, akik már most eltolták szeptember 26-ra a kezdést, de van, aki megpróbálkozott azzal, hogy szeptember 5 vagy szeptember 4-el kezdenek, na ez a Big Ten, ők azok, akik most a leginkább úgy vannak, hogy akkor lehet, hogy ezt az egészet megpróbálják eltolni tavaszra, mert egyszerűen nem adtak elég időt maguknak, hogy nézzék, hogy meglássák, hogy mi is fog történni. Tehát ez a szeptember 26-as kezdés, amit 2 konferencia megadott, abban legalább van egy kis idő, hogy nézzük meg, hogy mi fog történni a szeptember, vagy a szeptember 4-nél most kellene, hogy menjenek az edzések, és a Big Ten mondta is a csapatoknak, hogy akkor most még annyira mégsem edzenek, ne tegyék fel a válvédőket, csak sisakat használjanak, tehát nem full kontakt edzések. A következő 1-2-3 nap, vagy inkább ez a hét, ez szerintem sorsdöntő lesz az egyetemi foci kapcsán. Egy éve elképzelhetetlen volt olyan, hogy ne legyen egyetemi foci szezon. Azt gondolom, hogy még fél éve is, amikor az egész elindult, akkor még mindenki azt gondolta, hogy valahogy meg fogják tudni csinálni, de ez, ha elmarad az egyetemi foci szezon, az Amerikában tényleg nem is nagyon lehet mihez hasonlít, hogy ez mekkora hatással lehet az egész kultúrára kint.
Bármelyik Major League szezon elmaradása, az fölérne ezzel? Hatást illetően?
Az NFL. Az egyetemi foci ősz és szombat az egyetemi foci. Az kint, ugye 110 ezeres stadionok vannak tele 30 éve minden egyes meccsen. Tehát ilyen
nyilván most van. Ugye te is mondtad, hogy még csak az első divízióról beszéltél ugye az egyetemi foci kapcsán, de hát ha van, ami ugye behálózza tényleg az egész Egyesült Államokat, akkor az ez, és nem lehet figyelmen kívül, hogy nyilván a kisebb liákat sem pontosan azért, mert annyira része egyszerűen az életüknek, az embereknek.
Hát a másod és harmadosztályt már tegölték. Tehát a másod és harmadosztályú egyetemi foci szezon az már idén nem lesz meg. Az első osztály az, ami kitart, ott is például a MAC konferencia, ami nem az öt nagyban van, hanem az egyik kisebb, az is már jelezte, hogy hát azt a szót használják, hogy későbbre halasztják, ugye ebben a tavaszban reménykednek sokan. A UConn, a Connecticuti Egyetem szintén jelezte, hogy idén nem játszanak, ők egy független, egyik konferenciában sincsen benne az a csapat, így kicsit könnyebben megtehették ezt. Nagyon, nagyon érdekes lesz, hogy
mit. De hogyha nincs egyetemi foci, az abból származó bevételek, erről meccét beszélgettünk.
Azt tartja fönt az egész egyetemi sport.
Igen, ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve az amerikai sport élet úgy alapjaiba remekhet ebbe bele.
100%-ig igazad van. Tehát ugye a olimpiai tornászok, olimpiai úszók, és sorolhatjuk, olimpiai sportágak versenyzői is az egyetemi sport életben nőnek föl, és ott versenyeznek, és azt a versenyéletet is alapjaiban megrengetni az, hogyha ledől az egyetemi foci, ami messze a legnagyobb bevételforrása az egyetemeknek. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból egy eléggé rémisztő dolog is, hogyha megnézzük ezt a pillangó hatást, hogy ez egészen az amerikai úszókig, amerikai atlétákig megy.
Igen.
Igen.
Hát, ijesztő. És a PFF elemzőkig is, de ezt még meglátjuk, hogy ez mit jelent.
Hát azokat a munkatársakat kell majd megtartani, akik miatt nem kell irodát bérelni. Színszínetűen így. Te nem vagy veszélyben. Legalábbis reméljük.
Yeah. Yeah.
No, azt, a múlt heti műsoruk után azt mondták, hogy hát nagyon-nagyon rendesek voltatok ti ebben az NFL-lel, hogy azt mondják, hogy ennyire pozitívan álltatok hozzá az ő indulásukhoz.
Igen, ezt mondták?
Igen, azt mondták, hogy hát ez sokkal veszélyesebb. Úgyhogy beszélgessünk is egy kicsit az NFL-ről. Ezt támasztja alá egyébként Odell Beckham Jr. nyilatkozata, aki azt mondta, hogy óriási felelőtlenség lenne elindítani ezt a szezont, és hogy szerinte ezt törölni kellene, és nem abban szórakozni, hogy másokat veszélyeztetünk.
Az azt hiszem a Forbes-ban volt?
Igen.
Én el sem olvastam be valami őszintén. Ha valamit megtanultunk az elmúlt fél évben, akkor szerintem az az, hogy mennyire gyorsan változnak a dolgok, akár egy-két nap alatt is. Azt az interjút két héttel azelőtt csinálták Odell Beckham Jr.-vel, hogy ez kijött volna. Tehát tényleg az már abszolút semmi jelentősége, azt gondolom, és Odell Beckham Jr. is azóta volt bent az edzőkomplexumban Clevelandnél, azóta megnézte, hogy mi is történik és hogy történik, és arra a döntése jutott, hogy ő játszani akar idén, eléggé biztonságos körülményeket tudnak itt fenntartani az NFL edzőkomplexumoknál. Tehát én abba az interjúban nem látnék bele sokat, ettől függetlenül ugye azt hiszem 69 játékos döntött úgy, hogy ő nem vesz részt a 2020-as NFL szezonban, és kiüli.
De most már nem lehet csatlakozni, ugye, erre a listára?
Nem, az már lezárult.
Hivatalosan nem, de tehát ez amúgy nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon kevés időt adtak a játékosoknak, hogy ezt eldöntsék, és mi van, hogyha egy játékos két hét múlva fogja föl igazából, hogy milyen hatások vannak, akkor azt gondolom, másnál láttam ezt a véleményt, és abszolút egyet tudok érteni vele, hogy a hivatalos opt-outok véget értek, de nem hivatalos opt-outok szerintem lesznek, maximum ők nem kapnak pénzt, vagy valami megoldással majd kiülik a szezon.
És ugye aztán most már bírók is kiléphetnek, hogyha akarnak.
Tegnap volt meg, azt hiszem, ők, az a játékosok ugye 150 vagy 350 ezer dollárt kapnak előre, kölcsön, tehát a saját szerződésükből, attól függően, hogy veszélyeztetettek, vagy nem veszélyeztetettek. A bíróknál azt hiszem, hogy 20 ezer dollár, amit kap.
30-ra emlékszem, de...
Lett 30.
Hát figyelj, még a Gyulának a végén eljön az ideje.
Új, de jó lenne! Hát figyelj, én emlékszem arra a pár hétre, amikor a cserebírók voltak, hát én nagyon károsodtam. A Seahawks-Packers meccs végét érdemes megnézni, amikor feldobják a labdát, valaki elkapja, és odaról a három bíró, az egyik az, mintha azt mutatná, hogy tovább megy az óra, a másik az valamit elkezd mutatni, aztán touchdown mutat, a harmadik meg egy olyan kézjellel állt elő, aminek nincs jelentése. No! Szóval, ha most kérdezném, Zoli, akkor javítanád a százalékos arányodat múlt héthez képest?
Mit mondtam múlt héten?
Valami nagyon nagyot.
Nem, most is nagyot mondok. Egy hónap múlva Kansas City Chiefs Houston Texans, tehát ugye az a kérdés, hogy elindul-e a szezon, azt mondom most is, hogy szerintem valami 70-80%-ot mondtam. Most is azt mondom. Ahhoz, hogy befejeződik-e, nem tudom, az ötletem sincs.
Na, egyébként Baska azt mondta, hogy ott mondtunk nagyon-nagyon-nagyon magas számot.
A befejeződésnél?
Igen, egy utazós ligánál, hogy ott azért nagyon komoly esély ekkora stábbal, stb.
De azért, mert azt mondom, tehát ezt elmondtam múlt héten is, hogy azt nem mondom, hogy lejátsszák a 32x16x2+11 meccset, ezt nem állítom. De hogy lesz a végén egy döntő, és lesz egy bajnok, én azt gondolom, hogy nem 100%-ra mondom, de ehhez még mindig egy elég magas 60%-ot teszek, mondjuk, hogy le fog menni a szezon. Tehát nem az lesz, hogy félbeszakad a 2020-as NFL szezon, és ott állunk majd, hogy jó, akkor majd 21-ben találkozunk, hanem szerintem valahogy úgy sok esetben, hogy nem fog mindenki ugyanannyit játszani, nem fog minden csapat ugyanannyi meccset játszani, és a győzelmi százalék alapján fogunk dönteni, nem pedig szimplán mérleg alapján. Azt szerintem meg fog történni, tehát lesznek elmaradott meccsek, de attól még valahogy végig fog menni a liga. Vagy a szezon.
No, gyorsan.
Ezt még mindig nyugodtan mondjátok, hogyha ezt még mindig túlságosan hurrá optimizmusnak gondoljátok, mert az az elmúlt egy-két hét alapján sok jelzőt használnék magamra, ezt éppen nem. De ettől függetlenül is azt gondolom, hogy végig fog menni a szezon.
Én azt gondolom, hogy elindul, és kisebb-nagyobb sebekkel, de valahogy végig viszik. Egyszerűen nem tehetik meg azt, hogy ne menjen végig.
Én azt tudom elképzelni, hogy végig megy, de nem február, nem tudom, hányadikán lesz a Super Bowl, hanem később.
Igen, tehát én ugyanezt gondolom én is, hogy nagy sebek adott esetben, elmaradott meccsek, tolódások, de meg fogják csinálni valahogy, hogy végig menjen.
Ha tolódásokra van szükség, legalább egy edzőt már tudunk.
Na,
én most gyorsan híreket mondok, ugyanis kiderült, az már tegnap kiderült, hogy a Ferencváros labdarúgó csapata a BL selejtezőt a svéd Djurgården ellen kezdi el majd. Most az is kiderült, hogyha túljutnak az állatkerten, akkor a Scott Celtics-el találkoznak a második körben.
Így van. És Glasgow-ban.
Igen, majd össze kell veszniük, hogy melyik lesz zöld-fehérbe. Elnézést.
Nincs ezen mit összeveszni.
Elnézést.
Hát ebben az a szörnyű, hogy az egy annyira jó hangulatú stadion, és annyira csodás meccs lehetne, hogy ott nézőket lehetne beengedni, így meg hát azt hagyjuk is, hogy mennyi esélye lesz a Fradinak a Celtic ellen, bár mondjuk na, mindegy.
Én azért a Celtic-től már annyira nem.
Hát hanyat esni nem kell, de attól még szerintem más liga.
Hát figyelj, tegnap elnézve ezt a Kilmarnock elleni förmedvényt.
Miért nézel ilyet?
Unatkoztam otthon, és mielőtt a horgász műsort elkezdtem volna nézni, amiben belezavartál. Az előtt ezt
néztem. Elképesztően jó hoki meccseket nézhetnél.
De 17 órakor milyen hoki meccs van, bazeg?
Hát most 16-tól már.
18 órakor kezdődött az első. És hát visszafelé, láttad az összes eddigit? Tegnapról, tegnap előttről, bármikor? Aztán mióta megy a...
Olyan mértékű fenn nem vagyok, mint te, basszus.
Na jó, hát akkor figyelj, mondok neked két dolgot. Ja, először, bocsánat, még visszavagyok egy picit az NFL-hez. Zoli, az miért csinálja a Patriots, hogy már megint csalnak?
Az opt-out-okkal?
Nem az opt-out-okkal csalnak, csak azért, hogy növeljék a népszerűséget. Igen, azért, csak azért, hogy növeljék a népszerűségeket, megszerezték a Dallas-tól Michael Jackson-t.
A Detroit-tól.
Detroit-tól, minden, DD.
Az összes Michael Jacksonos viccet láttam én tegnap már Twitteren, mert nyilván mindenkinek vasárnap nem volt jobb dolga otthon Amerikában karanténban, mint hogy valami Michael Jackson dalszöveget rátegyen erre.
Úgyhogy hát igen, ez majd kiderül később, hogy ez most egy igazi thriller vagy bad. Na.
Talán mondom, hogy már összeset nem kell, hogy rátegyél.
Jó, rendben, oké.
Okay. Egy hasonlóan komoly sportértékkel rendelkező hírt viszont beleszadok én is.
Természetesen.
Semmi, az XFL vásárlást akartam csak megpöndíteni, mert ha van közülünk, aki ért hozzá, akkor az nyilván Zoli, és az, hogy Dwayne Johnson végül is megvalósítja itt a, nem tudom, félgyerekkori álmát, szépen kiöregedő, nem tudom, játékos időköt, vagy minek nevezzük. Most úgy tűnik, hogy akkor tulajdonos is szeretne játszani.
De amúgy Dwayne The Rock Johnsonnak, ha megnéz az életét, és meglátnád ezt egy filmben, akkor azt mondanád, ez túl hollywoodi. Tehát játékos, megsérül, elmegy pankrátornak, elmegy színésznek, üzletember, megvesz egy ligát. Tehát ez tényleg egy ilyen siker.
Hol a felvirágoztatja a ligát, mint befejezik.
Igen, azt hiányzik ilyen még ebből. És hát ugye ebben az a nagyon vicces, hogy az eredeti XFL-nek elég sok köze volt a régi, mi volt az még, WWE, WWF, valamelyik, nem tudom már. Ebben nem vagyok annyira otthon.
Igen, WWE-nek ugyanaz a tulaj. Ugyanaz volt a tulaj.
Na, ha már itt tartunk, melyik a kedvenc Dwayne The Rock Johnson filmetek?
Én ezt a sorozatot nagyon szerettem egyébként. Bár az utolsó szezonnal még adós vagyok, még mindig magam nem tudom, fejeztem be. Aha.
Attila?
Hát, én nem tudok ilyet mondani.
Hát,
filmművészeti remekekben nem nagyon szerepelt ezt.
Nem tudom, én annyira nem vagyok elájúva a munkásságától, és néztem olyan filmet, amiben...
Zoli?
Én azt mondom akkor, hogy a Skorpió király, ami még egy jó régi. Miért? 2002. Akkor még nem tudtam annyira felfogni, hogy ez mennyire nem jó.
Ez a múmiának a rebootja? Talán?
Nem. Ez a Skorpió király, Galus. Ez így magában egy alkotás.
De szerintem igen, szerintem ez a Maminak volt a rebootja annak idején. Na mindegy. Jó, lépjünk tovább. Én a 2013-as Pain and Gate-t ajánlom mindenkinek, ez egy nagyon szórakoztató film.
Lehet, hogy azért voltam úgy, azért mondom, mert még PS2-re is megvolt nekem ez a Skorpió király játék.
Értem. Abban is jól játszott?
Nem, abban én játszottam.
Jó. Akkor lehet, hogy te veszed meg a HF-et a végén, és te a Sanyi.
Tudom, Mark főnöke lehetnék gondolni.
Itt is. Na, lépjünk tovább. A végére hagytam egy olyan kérdést, melynek ötlete akkor berült fel, amikor az Attila és egyik ötök által sem nézett NHL Qualifier sorozatban a Columbus-Toronto harmadik meccsen 3-0-ra vezetett a Toronto, majd hosszabbításban 4-3-ra nyert a Columbus. Kettő nappal később újra találkoztak, ekkor 3-0-ra vezetett a Columbus, végül 4-3-ra hosszabbításban nyert a Toronto, tehát ilyet még soha nem találtak az NHL-ben, hogy egy csapat két nap alatt eljátsza azt, hogy először elveszít egy három gólos hátrányból, három gólos előnyből meccset, majd utána meggyer egyet három gólos hátrányból. Úgyhogy én azt kértem, hogy mindannyiatoktól, hogy hozzátok el kedvenc fordításaitokat.
Nem, azt mondtad, hogy legemlékezetesebb fordítást.
Nagyon pontosította, és nem én voltam.
Jó, igen, Attila is. Innentől tudom Attiláét, Attila tudja szerintem az enyémet. Tehát én hoztam egy pozitívat, meg egy negatívat mind a kettő döntőben, és szerintem mind a kettő eléggé könnyen kitalálható. Tehát volt egy 3-28-ról megnyert Super Bowl, egy New England Patriots Atlanta Falcon Super Bowl, a másiknál szintén három pont vagy gól volt az egyik csapat mellett, és abból lett 3-3.
Beszélgetünk?
Igen, de legalább amúgy pont ezen nem mondom, hogy sokat gondolkoztam, de gondolkoztam, hogy sokkal könnyebb ezzel együtt élni 2007 után. Tehát legalább az a döntő megvolt újra, ott nyert a Milán, és így azért az a 0-3-ról 3-3-at így kicsit könnyebb elfelejteni, mert az, hogy Shevchenko egy méterrel hogy rúgja bele a labdát Dudekbe, ezt nem tudom, de lépjünk is tovább.
Ha senki nem kezdi el, akkor én újra híreket mondok, a Puskás Akadémia hamar
VIA-t kapatát kapta.
Ettől én még híreket mondtam.
Ez a legpozitívabb.
Kedvenc, pozitív, meg 2004, Boston Red Sox, New York Yankees 0-3-ról 4-3. Aztán megtörni Babe Ruth átkelt a döntőbe.
Na hát, ha már jöztekem egy ilyen 0-3-ról 4-3-ra, akkor én is egy ilyet hoztam, amelyik duplán igaz. Ez 2010, Boston Bruins Philadelphia Flyers playoff az NHL-ben, természetesen 3-0-ra vezet a Boston, három meccs után visszajön óriási meglepetésre a Flyers, és a hetedik meccs úgy kezdődik, hogy a hetedik meccs első harmadában 3-0-ra vezet a Boston. Majd innen nyer a Flyers, és fordítja meg a meccset is, illetve az egész párharcot, tehát ilyen dupla 0-3-ról 4-3-ra, ami egészen brutális, és akkor utána, ha még egyet kell hozni, hogy azért a Boston szurkolók is örüljenek, akkor az az elmúlt évtized legjobb hoki meccse számomra az 2013, amikor a playoff első körében a Toronto a hetedik meccsen másfél perccel a vége előtt két góllal vezet, és akkor onnan hirtelen egyenlít a Boston, majd a hosszabbításban gyorsan megnyeri a meccset, az valami egészen elképesztő volt.
Én kicsit félreértelmeztem a feladatot, mert én csak egy egyenlítést hoztam, viszont azt én közvetítettem még annak idején, a Premier League-ben volt egy Newcastle-Arsenal mérkőzés, amikor az Arsenal 4-0-ra vezetett a szünetben, hát nyugodtan gondolatta mindenki gyakorinek ezett cigi kávé nyugalomban. Aztán ehhez képest meg néhány perccel a vége előtt egyenlített egy borzalmatos nagy bombával szegény Shake Tioté, aki már sajnos ugye nincsen közöttünk. Onnan, tehát 4-0-ról úgy álltak fel, ráadásul tényleg egy olyan Newcastle, ami akkor azért, hát nem volt egy rossz csapat, de azért nem is tartozott ugye a közvetlen elithez, bár talán azt hiszem ez voltak még a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik helyhez is. Minden esetre az, abban főleg az volt nagyon szép, hogy ezt úgy próbáljam átadni a kedves nézőknek, hogy ne jöjjön ki belőlem a 250-re felment vérnyomásom az utolsó percekre.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm Attila nevében, hogy nem hoztátok fel a Bayern München Manchester United elleni bérjel.
Hát az csak egy gólos fordítás.
Jó, hát így van.
És a Bayern ellen értettem.
Na, úgyhogy nagyon gyorsan híreket mondok a végén. Európa Liga selejtezők, Puskás Akadémia a Hammarby ellen kezd, a Budapest Honvéd az Inter Turku ellen, a MOL Fehérvár a Bohemian Dublin ellen, és hát kb. Ennyit a magyar csapatokról. Ebből mennyit vártok a következőkön? Háromból. Egy, kettő, három. Nem számoltam.
Kettőt illene azért.
Attila?
Egy.
Egy? Melyik lesz az egy?
Fehérvár.
Zoli?
Legyen egy, de ne kérdezz, hogy melyik.
Jó, rendben, én a többséghez húzom itt, legyen egy. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk, és ne felejtsétek el, csütörtökön éjjel egy lány debütál nálunk szakkommentátorként, amit én nagyon-nagyon várok, és aminek nagyon-nagyon örülök, és hogyha minden nagyon jól megy, akkor pénteken rögtön egy bemutatkozó anyagot is láthattok róla vele a Trash Talk Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
Bocsánat, tegyük tényleg azt is hozzá, hogy a héten lezárult az NBA alapszakasza, úgyhogy jövő héten meg már rájátszás, úgyhogy ami említett okok
most
miatt
most így
már...
adás közben érkezett, hogy mi már fogjuk adni az első play-in meccset is szombaton.
Nagyon jó.
Szombaton 20:30-kor.
Ez egy gyakorlatilag elkezdődik a rájátszás, úgyhogy
Szombaton akkor egy elég intenzív esténk lesz, azt hiszem lesz NBA play-in, aztán profi box is visszatér hozzánk, és lesz UFC is annak, aki szereti. Mi pedig találkozunk a jövő héten, nézzétek a Sport TV-t, mert egy csobó-csobó izgalmas dolog van rajta. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.